Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Rózsa Dávidot, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatóját. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt van velünk.
Jó napot kívánok önnek és a hallgatóknak is.
Újra nyitottak a kulturális intézmények, így a múzeumok, közgyűjtemények, könyvtárak is. Május 4-én megnyílt az Országos Széchenyi Könyvtár is. Teljes körű nyitásról beszélhetünk az Országos Széchenyi Könyvtár esetében, mondhatjuk, hogy lassan-lassan minden helyre áll a hagyományos üzemmódba, vagy azért még vannak bizonyos korlátozások?
Valóban május 4-én 10 órakor megnyitotta kapuit az Országos Széchenyi Könyvtár. Egyelőre a törzsgyűjtemény olvasótermünk látogatható, illetve a kollégák számára a könyvtártudományi szakkönyvtár ajtaját is megnyitottuk. Tehát ebben az értelemben részleges nyitásról van szó. Kettől péntekig 10 és 17 óra között várjuk az olvasókat, tehát ez még nem az OSK-nak a szokott nyitvatartása, de mindenképpen arra törekedtünk, hogy a lehető leghamarabb tegyük elérhetővé a szolgáltatásokat és a dokumentumokat a látogatók számára. Ezért döntöttünk úgy, hogy szépen lépcsőzetesen, fokozatosan fogunk nyitni. A jogszabályi előírásoknak megfelelően egyelőre a védettségi igazolvánnyal rendelkezők vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait. A védettségi igazolvány meglétét, illetve a hozzátartozó valamely arcképes személyes igazolványt a ruhatárban ellenőrzik a kollégáink. Az elmúlt egy évben már jól megszokott szigorú egészségvédelmi előírások azok továbbra is élnek, tehát kötelező a kézfertőtlenítés, kérjük a legalább másfél méteres fizikai távolságnak a tartását a könyvtár területén. Az olvasótermi a kutatóasztalokat 2 méteres távolságban helyeztük el egymástól. Az intézmény területén ajánlott a maszkviselés, és természetesen a könyvtár valamennyi dolgozója szigorúan megtartja az egészségvédelmi előírásokat. Úgyhogy most ilyen körülmények között fogadjuk az olvasókat. Jövő héten megnyit majd a könyves és ajándékboltunk, és utána a hó vége felé tervezzük, hogy a kisebb kutatótermekkel rendelkező külön gyűjteményeink is megnyitnak.
Nyáron, amikor beszélgettünk, akkor éppen az első hullámon voltunk túl, a járvány első hullámán voltunk túl, és akkor adódott egy rövid időszak szintén a nyári hónapokban, amikor kinyithatott az Országos Széchenyi Könyvtár. Egyébként, ha jól emlékszem, akkor is az elsők között nyitotta meg a kapuit a látogatók előtt, amikor ele már lehet kínálkozott, de akkor emlékszem, hogy beszélgettünk arról, hogy könyvkarantént érvényesítettek, tehát hogy nagyon szigorúan figyeltek vagy vigyáztak arra, hogy a könyvek ne kerüljenek rögtön kiadásra, amikor valaki visszaadta azt az adott könyvet, hanem bizonyos ideig, ha jól emlékszem, akkor 72 óráig ezt úgymond karanténba kellett tartani. Ez a szabály, ez most is érvényes?
Ez természetesen most is érvényes. Az azóta eltelt időben sem talált ki a szakma, illetve találtak ki a kutatók jobb módszert a biztos fertőtlenítésre a könyvkaranténnál. Tehát jelenleg nincs olyan kémiai vagy egyéb módszer, amelyik a könyvek károsodása nélkül tudná fertőtleníteni a dokumentumokat. Ezért, már csak ezért is az olvasókat arra kérjük, hogy az olvasótermek szabad polcairól levett dokumentumokat hagyják a helyükön, mi azokat szépen karanténba tesszük, illetve a raktárból kikért dokumentumokkal is ezt tesszük.
Hát mindenből látszik, hogy a pandémia azért az elmúlt immár több mint egy esztendőben, hát igencsak átalakította a közgyűjtemények, a könyvtárak, meg hát egyáltalán a kulturális intézmények életét. Az ön első főigazgatói éve tulajdonképpen a járvány jegyében telt, vagy hát a járvány határozta meg az ön tevékenységét is, és hát az Országos Széchenyi Könyvtár életét és működését is. Ráadásul egy olyan sajátos helyzet volt, hogy tavaly március 16-án kezdte a főigazgatói tevékenységét, és ha jól emlékszem, akkor rögves másnap már el kellett rendelni a zárvatartást, vagy a zárlatot. Vagyis hát egy év azért mégiscsak a járvány okozta kényszerhelyzet jegyében telt. Ha megpróbáljuk visszaidézni ezt az elmúlt egy évet, hogyan is telt ez? Milyen nehézségek voltak? Mert hát azért nagyrészt zárva kellett tartani.
Nagyrészt zárva kellett tartani. Én egyébként nem is vagyok a problémák sorolásának a híve, sokkal jobban szeretek megoldandó feladatokról beszélni, és ez egy olyan helyzet volt, amely rögtön egészen rendkívüli feladatok megoldása elé állította a könyvtár valamennyi munkatársát, és azt gondolom, hogy ezt alapvetően nyilván némi útkeresés után, de az OSK is, és úgy általában a magyar könyvtári szakma is megugrotta, tehát az előttünk tornyosuló feladatokat a teljes könyvtáros szakma a lehető legjobb tudása szerint kezelte, és én úgy látom, és erre vonatkozóan van is országos felmérésünk, hogy azokat a problémákat, amelyek felmerültek, azokat a lehetőségeink szerint sikerült megoldani.
De hogy maga a munka is átalakult, a könyvtárosi munka is nagyon megváltozott azért ebben az egy évben?
Természetesen a jellege, vagy a munkák elvégzésének a módja, az meg kellett, hogy változzon. Ugye az Országos Széchenyi Könyvtár is viszonylag gyorsan átállt a digitális munkarendre, erről beszéltünk is nyáron, hogy azoknak az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően, amelyek 2017 óta zajlanak az OSK-ban, az infrastruktúrális háttere annak, hogy a korábbi analóg munkafolyamatainkat valamelyest digitalizáljuk, és a távoli hozzáférésű adatbázisok, vagy az akár offline, de mégiscsak digitális munkavégzés igénybevételével változtassunk a munkafolyamatainkon, az megtörtént. Tehát ebből a szempontból a munkavégzésre nagyon nagy hatással volt ez a helyzet, és felgyorsított olyan folyamatokat, amelyek egyébként is zajlanak minden könyvtárban, így az OSK-ban.
Tehát akkor volt egyfajta pozitív hozadéka is mindennek, a digitalizáció terén, vagy a digitális fejlesztések terén.
Ennek az egyik hozadéka az volt, hogy bizonyos munkafolyamatok elvégzése valóban leegyszerűsödött, és óhatatlanul is a digitális kompetenciáknak, azoknak követniük kellett ezt a helyzetet, tehát mindenkinek meg kellett tanulni a digitális munkarend szerint dolgozni, és online környezetben végezni a munkáját. Az értekezletek, a munka megbeszélések, azok is mind áttevődtek az online világba. Hozzáteszem zárójelben, hogy azért egy kulturális intézmény munkatársának lenni, az azért folyamatos diskurzust, a másokkal való folyamatos párbeszédet igényli, tehát azért a személyes kapcsolatokat sem az olvasók és a könyvtárosok között, sem a könyvtárosok egymás közötti interakcióit nem lehet teljes egészében digitalizálni. És nagyon, nagyon jól érzékelhető volt a kollégákon is, hogy igényelték azt, hogy minél előbb vissza tudjon térni az élet a normális.
Bocsásson meg, hogy szavába vagyok, de éppen az jutott ennek kapcsán eszembe, amit mondott, hogy hát még egy dolog azért nagyon hiányozhatott ebben az időszakban, hát jelesül a könyv maga, ami azért mégiscsak a könyvtár alapja, a maga fizikai valójában, mert hát azért ugye a digitális, vagy egyre inkább digitalizálódó világunkban azért a könyv a maga valóságában, a kézbe vehető fizikai valóságában azért nagyon fontos, és hát a hagyományos könyvtári szolgáltatás, a könyvkölcsönzés, az olvasótermi szolgáltatás, az azért több hónapon keresztül hiányzott. Tehát azért óhatatlanul lehetett ilyesfajta hiányérzet is.
Igen, tehát ez Hiába tudtuk megoldani azt, hogy az adatbázisaink adatait gazdagítsuk, a hiányokat pótoljuk, tehát elvégezzük azokat a nagyon fontos háttérmunkákat, amelyek az olvasók számára talán kevésbé látványosak, de nagyon fontos ahhoz, hogy minőségi adatokat, minőségi tartalmat tudjunk szolgáltatni. Ez a helyzet, ez a könyvtárosok és a gyűjteményeik, vagy a kutatási anyagaik közötti elszakítottságot is eredményezte. Úgyhogy ez valóban így van. Egy bizonyos pontig ez a helyzet ez feloldható és enyhíthető, de hosszú távon nem működőképes. Ami a kölcsönzést illeti, ez ugye maga az OSK az nem kölcsönzőkönyv, tehát csak helyben használható. Viszont ami miatt azt mondtam néhány perccel ezelőtt, hogy a könyvtáros szakma azért a lehetőségekhez képest jól oldotta meg az előtte tornyosuló feladatokat, az pont a kölcsönzéshez kapcsolódik. Ugye június és november közepe között tudtak nyitva tartani a könyvtárak, és aztán a második hullám felívelő szakaszában november első felében újból be kellett zárniuk a könyvtári tereknek. Ugyanakkor viszont erre az időre már készen álltak a könyvtárosok arra, hogy akkor, ha nem az épületeik falai között, akkor a falakon kívül, vagy akár házhoz szállítással tartsák a kapcsolatot az olvasókkal, és így azért valamelyest a kölcsönzési élmény, meg a kölcsönzés lehetősége az fennmaradt.
Igen, hát nagyon érdekes kezdeményezésekről lehetett olvasni, ha jól emlékszem, talán Debrecenben voltak kölcsönző automaták, de hát egyébként is megpróbáltak külső átvételi pontokat létesíteni. Tehát nagyon sok, tehát a könyvtárosoknak is előjött a kreatív vénájuk, és innovatív, újszerű kezdeményezéseknek kellett teret adni ebben az időszakban.
Így van, a könyvtárosok egyébként is egy hogy mondjam, a új ismeretekre fogékony és újító szellemű hivatásnak a képviselői, és amikor fölmértük idén évelején, hogy akkor mégis milyen szolgáltatásokkal reagáltak a könyvtárak a pandémiás helyzetre, akkor azt tapasztaltuk, hogy a könyvtáraknak, és itt mindenféle könyvtárat értünk, a legkisebb települési könyvtártól, a felsőoktatási könyvtárakon át, a kisebb szakkönyvtárakig terjedő spektrumot nézzük. Tehát ezek az intézmények, ezek 90%-ban bevezettek legalább egy új szolgáltatást a pandémia idején, és itt nem feltétlenül kell valami új, valami technológiai újításra gondolni, hanem mondjuk akár a rászorultaknak való házhoz szállítás, például egy ilyen szolgáltatás, de még mindig bőven több mint 80%-uk, tehát a magyarországi könyvtárak több mint 80%-a több mint 3 új szolgáltatást vezetett be, és ezek közé tartoznak a külső könyvátvételi pontok, a küszöbkönyvtárak, az ablakkönyvtárak, Debrecenben ugye idén tavasztól a könyvkölcsönző automat, amelyik biztosítja teljesen, hogy érintkezésmentes kölcsönzést, sőt, ott akkora sikere volt ennek a kezdeményezésnek, hogy már egy újabb automatát is működésbe kellett állítani, mert éjjel-nappal hatalmas volt annak az egy masinának a forgalma. És ezek még csak a hagyományos szolgáltatások, és akkor arról nem is beszéltünk, hogy az online világban milyen pesgés zajlott a könyvtárak és a közgyűjtemények.
Majd rögves beszélünk erről, csak még visszatérve a zárvatartásra, azért az érdekelne, hogy vajon anyagi veszteséggel, vagy egyáltalán pénzügyi nehézségekkel járt mindez akár például a Széchenyi Könyvtár esetében, mert hát nyilván egy színház, ha nincs nézője, zárva tart, akkor az anyagi veszteséget jelent. Egy múzeum, hogyha nincs látogatója, akkor az a kasszáknál jelentkező bevétel, kiesés. Talán egy könyvtár ilyen szempontból kevésbé sebezhető, ha jól gondolom.
Nyilván értelemszerűen a könyvtárak számára is járt bevételkieséssel ez az időszak, hiszen a beiratkozási díjak azok nyilván nem folytak be, illetve azoknak a szolgáltatásoknak, helyben személyesen nyújtandó szolgáltatásoknak a díjai, amelyekkel egyébként tudnak kalkulálni a könyvtárak, de valóban az előadó művészetnél és a múzeumoknál talán egy fokkal kevésbé kitett ezeknek a hátrányoknak a könyvtári szféra.
Ez a bezártság, amiben éltünk, hát jó részt még azért most is tart bizonyos fokig ez, tehát a bezártság, az otthonokba kényszerülés nyilván nagyon sokakban, mindannyiunkban felerősítette, hogy keressük a kultúra, az irodalom elérési lehetőségeit a virtuális vagy a digitális térben. És találtam én elég sokat mondó adatokat az OSK vonatkozásában, hiszen az OSK digitális tartalmának elérése is több mint, ha jól olvastam, akkor egyharmadával megnőtt. Egyedi elérések is, és hát a legismertebb szolgáltatás, ugye ez a Magyar Elektronikus Könyvtár, a MEC használata is, hát mondhatjuk, hogy szám arányokat tekintve rekordokat döntött. Akkor ez mindenképpen egy pozitív hozadéka lehet szintén ennek az elmúlt egy esztendőnek?
Igen, tehát az nagyon látványosan megmutatkozott ezekben a hónapokban, hogy óriási elemi erejű igény van a kulturális tartalmak iránt a felhasználók részéről. Ugye a háttérmunkák mellett nyilván a digitális fejlesztések, a digitális tartalomfejlesztések volt az a terület, amely látványosabb hozadékokkal is tud járni. És az persze egy dolog, hogy mi fejlesztünk digitális tartalmakat, de hát ahhoz kellenek fogyasztók is. És azt tapasztaltuk, hogy ezekre a tartalmakra óriási az igény. A tavaszi első lezárás idején például az OSK-nak az egyedi felhasználói száma az havi szinten, így március-áprilisban meghaladta 700 ezer főt. Az azért egy igen jelentős szám, és az év további hónapjaiban is stabilan hoztuk a nagyjából félmilliós egyedi felhasználói számot. A tartalmainknak az összesített kattintottsága az a tavaszi hónapokban, a tavaly tavaszi hónapokban volt, hogy meghaladta a 3 milliót, és egyébként pedig a 2 milliós havi szint körül alakult. Ezek óriási számok, és ez valóban azt jelenti, hogy összességében több mint egyharmadával nőtt 2019-hez képest az OSK-s tartalmak látogatottsága. A Magyar Elektronikus Könyvtárban ugye tavaly került fel a 20 000. kötet, és most már több mint 21 ezer kötetnél járunk, és a MEC-nek a napi látogató száma az meghaladja a 60 ezret, illetve például most a költészet napján a 90 ezret is meghaladta. És ugye a digitális oktatást is igyekeztünk segíteni különböző tematikus válogatásokkal, és jól látható a MEC-nek a letöltöttségi adatain is, hogy a kötelező olvasmányok, a klasszikus olvasmányok terén óriási az érdeklődés.
Többször utalt arra, hogy több digitális tartalomfejlesztés is elindult az OSK-ban a járvány időszakában, tehát ebben az elmúlt több mint egy esztendőben. Ha jól láttam, akkor 5 ilyen projekt is volt. Mik is ezek? Mit emelnek ki ezek közül?
Igen, sőt van egy plusz egyes is. Először mondom a plusz egyet. Ugye néhány évvel ezelőtt volt itt az OSK utóbbi évtizedeinek talán a legnépszerűbb, legnagyobb visszhangot kiváltó kiállítása, a Corvina kiállítás. Ennek ez a belbecsét és a külcsint illetően is egy különleges kiállítás volt, és ennek a 3D-s virtuális verziója is elérhetővé vált az OSK oldalán.
És ez így is marad a jövőben is? Tehát ez majd bármikor elérhető lesz?
Persze, ez bármikor látogatható lesz, úgyhogy megörökítettük ezt a kiállítást ebben a formában, tehát ez a plusz egyes, és indítottunk 5 olyan tartalomszolgáltatást, amelyek abban az informatikai keretrendszerben készültek el, amely ennek a bizonyos informatikai megújulásnak a jegyében készült el. Ugye az elsőről tavaly már beszéltünk, ez a 100. trianoni évforduló alkalmából indult el, ez a Fotótér nevű adatbázis, amely az OSK 600 ezres fotóállományából tesz közzé 10 000 fényképet. Ennek egy része első világháborús közkincs licensz alatt publikált, tehát bárki által szabadon gyakorlatilag bármire felhasználható fotóból áll. A másik fele, vagy egy kisebbik hányada, az a 30-as, 40-es évek Erdélyéről készült művészfotókat tartalmazza, és nyáron, a nyár folyamán indítottuk el a Földabrosz nevű adatbázist, amelyik pedig az alapítóatyánk, Széchenyi Ferenc gróf újkori térképgyűjteményéből tesz közzé egy 1000 darabos válogatást. Ezt egyébként hamarosan több ezer térképpel fogjuk bővíteni, sőt más jellegű, nem csak OSK-s térképek publikálását tervezzük. Ez egy fantasztikus anyag, a legrégebbi darabja az 1614-es, az ókori Görögországot ábrázoló térkép, de a korabeli földrajzi ismereteknek és történelmi eseményeknek egy egészen fantasztikus tárháza ez az adatbázis, és jelentős és nagyon pozitív sajtóvisszhang mellett tudtuk elindítani. Utána október 23. alkalmából az 56-os szöveges plakátjainkból és röplapjainkból tettünk közzé 1500 darabot. Annak idején egyébként 56-ban Hankis Elemér vetette föl a forradalommal kapcsolatos apró nyomtatványok, dokumentumok gyűjtésének és archiválásának a fontosságát, és ennek kapcsán jött létre ez a gyűjtemény, amelyet egy korszerű környezetben, informatikai környezetben tudnak böngészni a látogatóink. És ez a bizonyos plakáttár is nagyon, nagyon izgalmas és nagyon értékes tartalmakkal fog bővülni a következő hónapokban, ezekről majd szívesen beszélek. Ezután egy másik nagy adományozónk, Aponyi Sándor gróf apró nyomtatvány, illetve metszet gyűjteményéből tettünk közzé 1000 darabot a Régi Ritka nevű adatbázisunkban. Ez a 16. és a 19. század közötti történelem megismeréséhez, mélyebb megismeréséhez nyújt kitűnő forrásanyagot. És akkor az eddigi legkomplexebb tartalomszolgáltatásunk az pedig a Magyar Kultúra napja alkalmából elindult hangtár, amely az OSK több mint 70 ezer gramofon lemezéből tesz közzé 1300-at, és ez az 1300 lemez felvétel, ez 2600 művet tartalmaz. A legkülönbözőbb műfajokból, a kabaré jelenetektől, az opera áriákig, a magyar nótáktól, a korabeli tánczenéig. Lényegében a 20. század első 60 évének a lemez felvételeiből nyújt egy átfogó válogatást. Úgyhogy ezekkel jelentkeztünk, és talán ebből a felsorolásból is látszik, hogy milyen fantasztikus gazdagságú és milyen változatos gyűjteményeket őriz az OSK, és az a célunk, hogy ezeket a lehető legszélesebb kör számára tegyük ingyenesen hozzáférhető.
Említette a fotótér programot, ami tulajdonképpen az elsők között indult még a múlt év első felében, és 10 000 képet a saját gyűjteményből elérhetővé tettek, de említette, utalt arra, hogy csak nem 600 000 fényképes dokumentum van a fénykép tárukban. Hát az jutott eszembe, hogy azért ez egy óriási szám, és akkor ezek szerint azért jó 590 000 fotó, az még mindig vár arra, hogy közkincsé tegyék. Kutatható lesz ez, vagy egyáltalán feldolgozható lesz ez, vagy tervezik azt, hogy ezt valamilyen formában majd a jövőben legalábbis egy részét, mert ugye hatalmas számról van szó, de hogy egy részét, vagy további részeit, egységeit azért hozzáférhetővé teszik a közönség számára?
Természetesen valamennyi gyűjteményünkre igaz az, hogy folytatjuk a munkát mindegyikkel, tehát az, hogy elindítunk egy tartalomszolgáltatást, az semmiképpen sem jelentheti azt, hogy, hogy úgy gondoljuk, hogy ezzel mi most megtettük a magunkét, és soha többet nem kell hozzányúlni. A fotók esetében is folyamatos a feldolgozás is, folyamatos a digitalizálás is, egészen csodálatos anyagai vannak a fotótárunknak, és ezeket folyamatosan fogjuk publikálni, és amelyiket csak lehet, azt közkincsként tesszük közzé, amelyek esetében a szerzői jogi szabályozás mást ír elő azt a megfelelő licenszel. Ami egészen konkrétan a fotók kutatását illeti, ott egy nagyon kedvező fejlemény áll majd elő, és azt gondolom, hogy ez minden kutatónk számára örömhír. Ez pedig az, hogy az elmúlt hónapokban létrehoztunk egy vadonatúj kutatótermet az egyik korábban meglehetősen elhanyagolt állapotban lévő termünkben. És ebben a kutatóteremben a hagyományos eszközök, a legmodernebb eszközök, a hagyományos eljárások és a legújabb eljárások ötvözetét tudjuk majd felmutatni, illetve hát lehetővé tesszük a fényképeinknek és a történeti interjúinknak, történeti életút interjúinknak a méltó környezetben történő kutatását. Ennek a kutatóteremnek a kialakításában nagyon nagy szerepük volt a kollégáinknak is. Nyilván a végső formát azt belső építész szakember álmodta meg, de a kollégáink ötleteit is a szószoros értelmében be tudtuk építeni ebbe a terembe, és szerintem egy nagyon izgalmas és nagyon, nagyon korszerű, ha úgy tetszik, trendi tér keletkezett, ahova öröm lesz majd a kutatóknak bejönni, és ahol ha már lehetőség lesz rá, akkor csoportokat is nagyon szívesen fogadunk majd.
Kivételes és nagyon értékes dokumentumokról, anyagokról beszélgettünk, amelyek az Országos Széchenyi Könyvtárban találhatók, és megpróbálják ezt a nagy közönség számára, vagy a kutatók számára is elérhetővé tenni, de azért az érdekelne, hogy manapság jellemzően hogyan bővül a közgyűjtemény, honnan kerülnek egyáltalán dokumentumok, anyagok az Országos Széchenyi Könyvtár. Azt gondolom, hogy könyvek esetében vannak köteles példányok, de azért arra is van talán példa, hogy magángyűjteményekből kerülnek értékes darabok a Széchenyi Könyvtár tulajdonába?
Igen, ahogyan említette, a köteles példány rendelet értelmében, amelynek a legújabb verziója január 1-én lépett hatályba. Ugye az Országos Széchenyi Könyvtár minden kiadványból 2 plusz 1 példányt kap. Azért említem ezt a plusz 1-eset, mert az új köteles példány rendelet előírja azt is a nyomdák számára, hogy digitális köteles példányt szolgáltassanak a megjelenő könyvekből, illetve ha nem a digitális állományt tudják valamiért átadni számunkra, akkor egy plusz köteles példányt kell beszolgáltatni számunkra, amelyet aztán mi majd digitalizálni tudunk. Tehát az Országos Széchenyi Könyvtár könyvállományának és folyóirat állományának a gyarapodását azt mindenek előtt a köteles példányok biztosítják. De ezen felül, ahogy a minden könyvtárban, az állomány gyarapításának vannak egyéb módja is. Ugye az egyik ilyen az értékes hagyatékoknak a megvásárlása, és itt mindenféle dokumentumra lehet gondolni. Például a már említett gramofon lemez gyűjteménye az OSK-nak, az pont nagyon értékes kollekcióknak, magángyűjtői kollekcióknak a megvásárlásából állt össze. Az OSK ugye a gramofonlemezekből is kapott köteles példányokat, ez azonban 56-ban megsemmisült, és az utóbbi 20 évnek a nagyon tudatos gyűjtemény politikájának köszönhetően került be ide három olyan nagy hagyaték, amely nagyrészt pótolta ezt a hiányosságot. Tehát
vásárlások nyomán kerültek be.
Ez egy vásárlás volt, igen. Kapunk kapunk ajándékokat is természetesen, és itt már nem csak analóg dokumentumokról beszélünk, hanem digitális kiadványokról és digitális kéziratokról is. A Magyar Elektronikus Könyvtár számára számos szerző, számos intézmény adja oda online publikáció céljára a kiadványait. Ugye ez is az ajándékozásnak egy fajtája. Nyilván az OSK a nagyobb aukciókat is folyamatosan figyeli, és igyekszik beszerezni azokat a dokumentumokat, amelyek hiányoznak a gyűjteményéből, és meg kellene, hogy legyenek itt. És hát a mi számunkra az is nagyon fontos, hogy a határon túli kiadványok is beérkezzenek hozzánk, tehát ezt a cserekapcsolataink keretében vagy vásárlás útján igyekszünk megoldani.
Beszéltünk a digitális világról, digitális platformokról és egy digitális tartalomfejlesztésre az OSK vonatkozásában. Van itt egy érdekes terület még, amiről nem esett szó, ez a web, illetve a web archiválás. Ha jól tudom, akkor 2017-ben már elindult az Országos Széchenyi Könyvtárban ezzel kapcsolatosan egy pilot projekt. Hol tart most ez?
Ez ott tart, hogy január 1-e óta élesben is az OSK-nak az alapfeladatai között rögzített kötelessége, hogy a hazai webes webteret valamilyen módon archiválja és megőrizze az utókornak. Ugye fölmerülhet a kérdés, hogy na de hát mi köze van ehhez egy nemzeti könyvtárnak? Hát ugye az, hogy a kulturális tartalmaknak egy nagyon jelentős része ma már eleve az interneten születik, illetve hát nem csak ma, ez most már lényegében két évtizede így van, és teljesen bevett dolog a világ nemzeti könyvtáraiban, hogy ezzel a tevékenységgel foglalkoznak, pontosan azért, mert a kulturális örökség megőrzésének, hosszú távú megőrzésének és szakszerű feldolgozásának a letéteményesei azok a nemzeti könyvtárak. Így Magyarországon az OSK feladata, hogy a .hu-s domén alatt keletkezett tartalmakat valamilyen módon megőrizze.
Tehát ez egy hatalmas terület, vagy egy hatalmas felület?
Ez egy hatalmas terület, és ez nyilvánvalóan nem is megoldható, és nincs is rá semmiféle technológia, hogy a teljes webtérnek minden egyes pillanatát, minden egyes változását, minden egyes rezdülését meg tudjuk őrizni. És erre nincs is lehetőség, meg nincs az a tárhely, nincs az a kapacitás, amelyik ezt bírná. Ezért a webarchiválásnak két útja van. Hát az egyik útja az, hogy bizonyos rendszeres időközönként aratjuk a webes tartalmakat, egészen konkrétan évente két alkalommal a teljes magyar webtéren végig szántunk, begyűjtjük és archiváljuk a tartalmakat, illetve az oldalak egy szűkebb kör esetében ezt évente négyszer tesszük meg. Tehát ez az egyik irány. A másik irány pedig, és ezt is követjük, ez az úgynevezett esemény alapú archiválás, amikor valamilyen kiemelt jelentőségű esemény évforduló kapcsán minden azzal kapcsolatban keletkezett digitális online tartalmat megőrzünk. Ugye ilyen 2021-ben például az olimpia, ilyen lesz az eucharisztikus világkongresszus, tehát olyan kiemelt rendezvények, amelyeknek viszont tényleg minden egyes pillanatát, illetve az ezekkel kapcsolatos minden dokumentumot megőrzünk, ezeket tároljuk, és aminek az esetében lehetőségünk van erre, szerzői jogi és egyéb lehetőségünk, azokat online is kutathatóvá tesszük, amelyek esetében ezt nem teszik lehetővé a jogszabályok, azokat itt házon belül tesszük elérhetővé és kutathatóvá.
Az internetes vagy webes tartalmak kapcsán azért az jutott eszembe, és kapcsolódhatunk talán ahhoz is, hogy olvastam, hogy a digitális tartalomfejlesztés következő lépéseként például Babits teljes levelezését szeretnék feldolgozni és digitálisan elérhetővé tenni. És pont ennek kapcsán azért óhatatlanul az jut az embernek az eszébe, hogy mondjuk Babits leveleit olvasni. Hát ez nem csak irodalomtörténeti érték, hanem nyilván egy olvasói élményt is jelent, de gondolhatunk Kosztolányi és Karinti levelezés levélváltására, vagy Arany János egy-egy levelére. Manapság viszont már hát e-maileket váltunk egymással, és gyanítható, hogy írók, szerzők, költők is e-maileket váltanak egymással, és nem leveleket. Így aztán vélhetően sok minden kimarad majd a 21. század irodalom történelméből, és egyúttal, gondolom én, ilyeténképpen az OSK gyűjteményéből is. Hogyan lehet ezt egyáltalán megközelíteni?
Hát ezen még mindannyian gondolkozunk igazából. Erre valóban nincsen megoldás, már csak adatvédelmi, személyiségjogi, egyéb okokból sem. Valakinek az e-mailjei azok nyilvánvalóan nem olyan dokumentumok, amelyekhez minden további nélkül hozzá lehetne férni. Úgyhogy a kulturális emlékezetnek egy nagyon jelentős szelete az pillanatnyilag homályban van, és az, hogy ez milyen módon válik majd kutathatóvá egyszer, az egy nagyon jó kérdés. És ez olyasmi, amire záros határidőn belül megoldást kell találni, ez a megoldás egyelőre még nem született meg. Tehát nincs átfogó javaslat arra a kérdésre, amelyet fölvetett, és teljesen jogosan vetett föl.
Digitális programokról beszélgettünk, próbáljunk akkor az OSK-ról egy kicsit, mint digitális könyvtárról is beszélni, hiszen egy nagy digitalizáció, egy digitális fejlesztés is zajlik jelenleg az Országos Széchenyi Könyvtárban. Nyáron ugye arról váltottunk már szót, hogy az eszközpark és a szoftver az már adott és megvan, és hát ugye azt tervezik, hogy az állomány nagy része majd digitalizálásra kerül, de hát gondolom, hogy azért ez egy sok éves folyamat. Hol tartanak most ezen a téren?
Ott tartjuk, ugye, ahogy tavaly is említettem, 2021 annak az éve, amikor üzemi hőfokra tudjuk hevíteni a gépeket, úgyhogy ez zajlik. Ugye az OSK esetében a tömeges digitalizálás az egyik irány, hogy tudnék azokat a dokumentumokat, amelyek ezt lehetővé teszik, mondjuk a könyvanyag egy része ilyen, a folyóiratanyag egy része ilyen, ezeket ipari mennyiségben tudjuk feldolgozni, vagy gyakorlatilag futószalag szerűen, illetve vannak azok az egyéb dokumentumtípusok, amelyek ezt mondjuk kevésbé teszik lehetővé, akár az érzékenységük, a koruk, vagy mondjuk a méretük miatt, nyilván itt a plakátokra, vagy a térképekre gondolok elsősorban. Tehát egy ilyen digitalizáló üzem esetében egy dolog a mennyiség, és egy másik dolog az, hogy a dokumentumoknak a védelme, a dokumentumoknak a tartós megőrzése az esetenként olyan eljárásokat kívánhat meg, amelyek még inkább a manufakturális kezelést igénylik. Úgyhogy ezt a két irányt követjük. A tömeges digitalizálás előkészítése az ütemesen zajlik, és folyamatosan végezzük emellett.
De akkor jól gondolom, hogy ez több éves vagy akár évtizedes folyamat lesz?
Ezt jól gondolom.
Közben ráadásul a gyűjtemény az folyamatosan gyarapodik.
A gyűjtemény az folyamatosan gyarapodik, és ugye nálunk maga a digitalizálás az sosem csak a szkennelésből áll. Tehát ez az csak egy a gépi műveletek, azok a teljes digitalizációs, digitalizálási folyamatnak csupán egy részét, egy szakaszát képezik. Ugye az egésznek a nulladik lépése az az, hogy minden dokumentumot meg kell, hogy vizsgáljanak az állományvédelmi szakembereink, a restaurátoraink, akik megnézik, hogy szükség van-e valamilyen speciális előkészítő eljárásra ahhoz, hogy a dokumentum digitalizálható legyen, és utána még egy hosszú útnak kell eltelnie, mire ebből akár mondjuk szolgáltatást is tudunk építeni, tehát gyakorlatilag az állományvédelemtől a szerzői jogi ügyintézésig tart az a folyamat, amit digitalizálásnak nevezünk.
Kik és milyen körben férhetnek majd hozzá ezekhez a digitalizált anyagokhoz vagy dokumentumokhoz a tervek szerint?
Ugye a digitális tartalomszolgáltatás az a Nemzeti Könyvtár számára stratégiai terület. Tehát a pandémiától függetlenül is az a célunk, hogy az itt őrzött kultúrjavakat lehetőség szerint a legszélesebb kör számára tegyük ingyenesen hozzáférhetővé. Ez kötelessége a Nemzeti Könyvtárnak. Ez tehát azt jelenti, hogy ahol csak nincsenek speciális megkötések, ott mindenképpen az online közzététel mellett vagyunk. Ahol vannak megkötések, ott pedig nyilván zárt láncon szolgáltatunk, de ami ahol például a szerzői jogi előírások már nem kötnek bennünket, ott egyszerűen közkincsként vízjel nélkül jó minőségben tesszük közzé a tartalmakat, így tettünk az első világháborús fotókkal, így teszünk az újkori térképekkel, illetve a régi nyomtatványokkal, metszetekkel.
Nyilván vannak olyan anyagok, olyan dokumentumok az Országos Széchenyi Könyvtárban, amelyek hát úgymond nem forognak, vagy nem foroghatnak közkézen, a látogatók nem igen férhetnek hozzá, vagy nem vehetik a kezükbe. Az is érdekelne, hogy jellemzően milyen anyagok ezek, de úgy tudom, hogy pont ezeknek az anyagoknak a tárolására épül most egy új raktárbázis is.
Ugye évtizedekig volt, nem csak az OSK-ban, más könyvtárakban is voltak zárolt kiadványok, amelyekhez ilyen-olyan okokból, akár mondjuk ideológiai okokból nem lehetett hozzáférni. Ugye ilyenek ma már nincsenek, és évtizedek óta nincsenek. Az OSK esetében az a speciális helyzet van, hogy ugye említettem, hogy két köteles példányt kapunk. Na most az egyik köteles példány sort, azt kifejezetten azért kapjuk, hogy azt érintetlen formában a lehető legjobb állapotban őrizzük, míg világ a világ. Ezek az úgynevezett archivális példányok. Ezeket a példányokat nem adhatjuk az olvasók kezébe, és ezek speciális raktározási körülményeket igényelnek, illetve miután ezeknek az esetében nem merül föl, hogy szolgáltatnunk kellene őket, nem feltétlenül kell, hogy egy épületben legyenek a mindenkori könyvtárral, vagy nem feltétlenül kell, hogy az épület közelében legyenek. És e célból, ezeknek az őrzése céljából épül az OSK archivális raktára Piliscsabán. Egy tavaly évvégi kormánydöntés értelmében 2021-22 folyamán zajlik majd ennek a raktárnak a megépítése, így aztán várhatóan 2023-ban tudjuk átköltöztetni a különböző külső raktárainkból, illetve innen a központi raktárainkból a dokumentumállományokat, vagy hát legalábbis 23-ban el tudjuk kezdeni ezeknek az átköltöztetését, és egy nagyon méltó környezetben, korszerű környezetben, és a makoveci életműhöz méltó építészeti környezetben fog megvalósulni ez a raktár Piliscsabán a volt Josefinum területén.
Épülten át a Széchenyi Könyvtár új raktárbázisa, de hát tudjuk, hogy az is eldöntött tény, hogy maga a Széchenyi Könyvtár is költözik majd a Budai Várból. de az új épületről, a helyszínről továbbra sincs pontos információ. Nem is szeretném erről részletesebben faggatni, mert hogy nincs még ezzel kapcsolatosan döntés, bár most legutóbb ugye éppen a déli városkapu helyszíne, a Diákváros területe merült fel lehetséges helyszínként. Tehát mondhatjuk azt, hogy a tervezés, a gondolkodás fázisában vagyunk még e tekintetben?
Az új épülettel kapcsolatos előkészítő munkákért Demeter Szilárd miniszteri biztos felel. Az épület könyvtárszakmai tartalmáért pedig majd a könyvtári szakemberek lesznek felelősek.
Minden esetre most még a régi helyszínen, ugye, vagy a mostani helyszínen, a Budai Várban működik az Országos Széchenyi Könyvtár, vélhetően ugye azért még ez jó ideig így lesz. De hát szervezeti felépítésében, működésében már másként van jelen az Országos Széchenyi Könyvtár, hiszen 2020. júniusa óta működik új szervezeti rend szerint az OSK. Mi is ennek a lényege, mit jelent ez, és miben más, mint akár a korábbi években?
Ugye a korábbi években az intézménynek egy olyan papíron, egy olyan struktúrája alakult ki, amely nem nagyon követte egyáltalán nem követte a valóságot és a tényleges gyakorlatokat, és ez a mindennapi munkaszervezésben komoly fennakadásokat okozott. Az tehát egy nagyon fontos cél volt, és ezt a pályázatomban is megfogalmaztam annak idején, hogy ezen változtassunk. Az is egy fontos szempont volt, hogy azokat a párhuzamosságokat, amelyek jól érzékelhetően meghatározták a munkavégzést, ezeket megszüntessük, illetve hogy lehetővé tegyük azt, hogy ahol csak lehet, a munkatársak többféle és változatosabb munkát tudjanak végezni, mint a korábbiakban is. Ez több szakterületen is meg tudott valósulni, és egy jóval áramvonalasabb és a szakmai feladatok köré csoportosuló szervezeti kialakításra került sor, illetve a gazdálkodásunknak a felülvizsgálata lehetővé tette azt is, hogy a munkaviszony, jogviszony átalakulás kapcsán 2020. novemberétől egy jelentős, a munkatársak 88%-át érintő, átlagosan 21%-os béremelést hajtsunk végre. Úgyhogy azt gondolom, hogy a szervezeti az OSK szervezeti átalakítása az a munkafolyamatok kiegyenesítése mellett ezzel a nagyon is kézzelfogható eredménnyel járt, illetve a hat évvel korábban kivezetett kafetériát is vissza tudtuk építeni a munkatársak juttatási elemei közé.
Szervezeti gazdálkodási forma tehát már új az Országos Széchenyi Könyvtárban, most már csak az új épületre és az új elhelyezésre kell várni. Az elmúlt órában Rózsa Dávid, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatója volt a vendégünk itt az Arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt volt velünk.